Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, és gazdagítsd meg a mai napunkat a te jelenléted teljességével. Amen. Kezdjük testvérek az együttlétünket. A 432-es énekünk, Zsoltáros könyvünk 432-es énekének az első két versével. Énekeljük el ezt az énekünket, ami úgy kezdődik, hogy mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek. Hadd köszöntsük szeretettel körünkben András Tibor testvérünket és a zenész csapatát. Ők szolgáltatják a mai nap folyamán a zenét közöttünk. És meg is kérem őt, hogy jöjjön és kérjen imádságban áldást a mi együttlétünkre. Csendesedjünk el imádságra. Fel kell nyomni ott lent.
Akik a zenei dicsőítést vezetik, bármelyik minket is
Amen. Drága testvérek, egy nagyon gyakorlati igei üzenet következik Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveléből, az első levél 5. részéből szól a ma reggeli igény, tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből az 5. rész 11. versétől kezdve olvasom az igét, egészen a 14. verssel bezárólag. Tehát 1 Tesszalonika 5, 11-től 14-ig. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Testvérek, ez egy apostoli levél részlete. Pál apostol egy keresztény közösségnek írta ezt a levelet valamikor, az első század közepe táján, valószínűleg Korintusból küldi ezt a levelet a tesszalonikai közösségnek, és lám ebben nagyon gyakorlatias kérések hangzanak el az akkori keresztény közösség irányába. Ezek a kérések ma is nagyon időszerűek, hiszen kine érezné a szükségét a vigasztalásnak. Az eredeti görög szövegben itt az a kifejezés van, ami inkább bátorítást jelent. Úgy is fordítja némely mai új fordítás, hogy bátorítsátok egymást, és segítsétek egymást a belső felépülésben. Bátorítani egymást, és egymást segíteni a belső felépülésben. Ugye, ahogy ezt már gyakoroljátok is, mondja Pál apostol. Nagyon érdekes, ő tudja a keresztény közösségről, amely Tesszalonikában él, hogy már gyakorolnak ők ilyesmit, de mégis azt mondja, ennek a gyakorlásában bátorodjatok fel. Mert nem egyszer meglankadunk az egymás bátorításában. Nem egyszer megfáradunk egymás vigasztalásában. Netán lehúz a másik baja, fájdalma, gondja, gyásza, nyüge. És nem egyszer már unni kezdjük azt. És ezért mondja Pál apostol, és általa Isten szent lelke, hogy bátorítsátok egymást. Azaz, a felebaráti kapcsolatban úgy tekintsetek a másikra, mellettetek levő testvérre, mint akinek ugyanúgy szüksége van bátorításra és vigasztalásra, mint ahogy neked magadnak is szükséged van bátorításra és vigasztalásra. Ne csak én legyek a figyelem középpontjában. Testvérek, valljuk be őszintén, hajlamosak vagyunk mi keresztjén emberek is arra, hogy magunkat tutuljgassuk, így tanultam én ezt a kifejezést Szatmárban, hogy magunkat dédelgessük, hogy a figyelmet magamra irányítsam. Mintha én lennék a legnagyobb bajban ezen a világon, és mintha csak mindig folyamatosan nekem lenne szükségem bátorításra és vigasztalásra. Ebből a magamba zárt én központuságból akar kimozdítani Isten lelke, hogy vegyem észre mellettem a testvért, akinek ugyanúgy szüksége van bátorításra és vigasztalásra, mint nekem. Pál apostol az 1 Korintus 12:26-ban azt mondja, hogy ha egy tag szenved, ugye egy testről beszél, a gyülekezet közösségét egy testhez hasonlítja, ha ebben a közösségben egy tag szenved, akkor vele együtt szenvednek a tagok mind. Ha tisztesség éri az egyik tagot a közösségben, akkor vele együtt örülnek a tagok mind. Most hogy állunk ennek a gyakorlásával, testvérek? Valljuk be őszintén, nem egyszer nehezebb együtt örülni a másikkal, mint együtt szenvedni vele. Másiknak sikere van, másiknak látványos eredményei vannak, másik halad előre az élet útján, másik vidámabb, jobbkedvű, boldogabb, és ahelyett, hogy örülnék vele együtt, netán inkább irigykedem rejá, vagy féltékeny vagyok a sikereire, az eredményeire. Valljuk be őszintén, testvérek, hogy az irigység és a féltékenység bűne gyakran megbénít minket abban, hogy a felebaráti szeretetet úgy gyakoroljuk, ahogyan itt az apostol Isten lelke által kéri ezt tőlük. Együtt örülni a másikkal. Egymást bátorítani, segíteni. Ez feltételezi az én központoságból való kilépésemet. Legyőzni azt az önző ént, aki mindig szeret az első helyen mutatkozni. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus milyen gyakran kellett rászóljon a tanítványi közösségre is. Nem a pogányokra, a hitetlenekre, hanem az övéire, hogy ne így legyen köztetek. Mondja, hogy a pogányok uralkodnak, ugye, egymáson, kihasználva egymást, de közöttetek ne így legyen. Ha valaki nagy akar lenni, köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája. És ott az a kifejezés van, hogy a rabszolgája. Kösse fel a rabszolga kötényt. És Jézus ezt nem csak mondta, hanem a lábmosás története bizonyítja, hogy gyakorolta is. Oly módon, hogy megszégyenültek a tanítványok, akik közül senkinek nem jutott eszébe azon az estén, az utolsó vacsorára készülve, hogy megmossák egymás lábait. Most testvérek, amikor mellőzzük egymást, amikor az egymáshoz való viszonyulásunkban féltékenység, irigység van, az nem Isten lelkétől való. Nézzünk egy nagyon ismerős ószövetségi példát, gondolom mindnyájunk számára ismerős, amikor Ábrahám az unoka öccsével, Lóttal együtt vándorol legelőről legelőre, közben gyarapodnak a nyájaik, és egyszer csak versengés támad az Ábrahám pásztorai és az unoka öccse Lót pásztorai között. Mert hát ugye gyarapodnak a nyájak, kisebbek a legelők, és nem férnek egymásra. És akkor odahívja az unokaöcsit, a nagybácsi, Ábrahám, és azt mondja, tudod, mi testvérek vagyunk, mi atyafiak vagyunk, ne versengjünk, hanem inkább váljunk szét. Ha te jobbra mégy, én balra tartok. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Csak ne legyen versengés között. És tudjuk, hogy folytatódik a történet. Lót, a fiatalabbik, az unokaöcsi, szétnéz és választja a bővizű, dúsabb legelőt Sodoma irányába, és ott telepedik le. Nem sokára bajba is kerül. Sodoma a királyával együtt, a népével együtt fogságba esik. És ugye ezt meghallja Ábrahám, akit ugye egy kicsit megrövidített az unokaöcs, mert a gyengébb legelőt hagyta neki, akkor Ábrahám nem gondolkozik sokat, hanem összeverbuválja a 318 válogatott legényét, gondoljuk el, micsoda fegyveres csapata volt Ábrahámnak, micsoda fejedelme lehetett ő keleten, ugye a törzsi világ idején, és a 318 válogatott legényével kiszabadítja Lótot, családját, sőt, még Sodoma lakosait is. Félretesz mindenféle sérelmet, hogy valamikor az unokaöcsi megrövidítette. Mert hát testvérek, atyafiak vagyunk, mondja Ábrahám Lótnak. Ezért nem illik versengenünk a legelők fölött, a nyájak fölött, a jövedelem miatt, a földi mulandó gazdagság miatt. Nem előbbre való a testvéri szeretet? A jó viszony közöttünk? Ne felejtsd el, hogy mi atyafiak vagyunk. Testvérek, gyakran elfelejtjük, hogy mi atyafiak vagyunk. Hogy mi egy atyának a fiai vagyunk. Hogy mi ugyanannak az Istennek a gyermekei vagyunk, aki Jézusban a legnagyobb áldozatot hozta meg mindnyájunkért. Ugyanúgy meghalt Krisztus azért is, aki nem szimpatikus neked, mint te érted. És ez már egy olyan közös alap, amire állva gyakorolhatjuk egymás vigasztalását, bátorítását, egymásra való békességben élést, ahogy itt felszólít rá Pál apostol. Arra is akár, hogy intjük egymást, hogy gyámolítsuk az erőtleneket, hogy türelmesek legyünk egymáshoz, sőt, mindenki iránt, úgy, ahogyan fogalmaz itt az apostol. A nagy hírű kínai misszionárius Hudson Taylor egyszer meghallotta kínai szolgálata idején, hogy egy távolabbi tartományban a misszió mezején problémák vannak. És amikor ez a hír eljutott hozzá, akkor nagyon rossz egészségi állapotban volt éppen, de úgy felrázta a távoli tartomány missziós területének a híre, hogy rögtön indulni akart, hogy neki oda el kell mennie. Neki ott kell lennie, mert Isten ott akarja látni őt, hogy segítsen az ottani atyafiakon. Ekkor a fia azt mondta, hogy apám, nem látod, hogy most milyen rozoga egészségi állapotod van? Az életedbe kerülhet akár, hogy te most ilyen hosszú útra vállalkozz. És erre azt válaszolta ez a neves misszionárius, hogy de megvan írva, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért. Igen, akár az élet se drága, mert adósok vagyunk egymásnak, akár az életünk árán is bizonyítani a szeretetet. Hát ezért volt olyan hatásos az ő missziói munkája, mert ilyen teljes odaadásra és odaszánásra tudott lenni az ő atyafia irányába. Kölcsönösen bátorítani egymást. Hogy olvastuk itt egy újabb fordításban? Hogy úgy bátorítsátok egymást, hogy közben ezzel segítitek egymást a belső felépülésben. Segíteni egymást a belső felépülésben. Tudjuk testvérek, amikor egy házat elkezdenek építeni, netán egy ekkora templomot, akkor azt nem egy ember kezdi el. Csapatmunka. Segíteni egymást. Egymás kezébe adni a szerszámot, az anyagot, egymás segítve építeni. Felépülni. Belsőleg, ez nem egyéni erőfeszítés, ez egy közösségi szolgálat testvérek. Ahhoz, hogy egymást tudjuk felépíteni, ahhoz kell bátorítanunk egymást, kell vigasztalnunk egymást, kell gyámolítanunk egymást, kell támogatnunk egymást, fölkarolnunk egymást, ahogy fordítja egy más bibliafordítás ezt a régi szép magyar kifejezést, hogy gyámolítás. Fölkarolni egymást, ahogyan Jézus beszélt erről az irgalmas samaritános példázatában, amikor jött az idegen, és a kirabolt, félholtlevert, útszélen hagyott zsidót fölnyalábolta, fölkarolta, és biztonságba helyezte. Nos, ezt teszi Jézus Krisztus is. Bátorítani egymást. Pál apostol bátorító szolgálatának egyik közismert példája az, amikor éppen viszik őt, ugye a császár elé Rómába bevádolva egy hajó utazik, és viharba kerül a hajó. És ott van 276 ember a hajón. Életveszélybe sodródik a hajó. És akkor Isten angyala mellé áll, és azzal bátorítja Pált. Ne félj, Pál, mert neked a császár elé kell állnod. Rómába kell eljutnod. És Isten neked adta ajándékba ezeket az embereket. Micsoda feladat, 276 ember, egy hatalmas gyülekezet, ott egy hajóba bezárva. És ezeket azt mondja, ajándékba adta neked az Isten. És feláll Pál, és bátorítja őket, ne féljetek, közületek egy lélek sem vészelt, csak a hajó. Sok minden elveszhet testvérek, összetörhet a hajó, összetörhet egy karambolban az autó, kigyulhat a ház, elviheti az árvíz. De egy lélek se vesszen el, ez a lényeg. A veszendő vesszen, ne sajnáljuk. De a lélek ne vesszen. És ha mellettünk vannak veszendő lelkek, vajon fáj-e annyira, mint amikor elveszitek ezer lejt, vagy ki tudja milyen földi mulandó értéket. Igen, egy lélek sem vészel, azt mondja Pál. Ő egymás buzdításának a szolgálatát, bátorításának a szolgálatát nagyon kézzelfogható, nagyon hatékony módon végezte ott a hajón úgy, hogy kitartott mind a 276 ember, amíg végül noha hajótörés szenvedtek, de mind a partra evickéltek, és épségben megúszták ezt a különös kalandot. Pál apostol azt mondja a 2 Korintus 4.16-ban, amikor arra utal, hogy a mi külső emberünk napról napra romlik, ugye látjuk, rég nem látott embereknek, jaj, te is már egy kicsit őszülsz, már te is megkopaszottál, ó, te is már ráncos vagy, mint én. Hát igen, az idő vasfoga nyomot hagy rajtunk, külső emberünk romlik. De, azt mondja Pál, nem csüggedünk. Nem csüggedünk, mert mindazonáltal a belső ember napról napra újul. Vajon ennek a tanúi vagyunk, mi testvérek? Vajon ezt éljük meg önmagunkban? Ezt látjuk egymásban? Hogy na, a külső ember öregszik, romlik, talán gyengül. De a belső ember újul, erősödik, sőt, kész a szolgálatra még akkor is, ha talán a külső fizikai erő kezd megfogyatkozni. Testvérek, nagyon sokszor beszél a Szentírás, különösen az Új Szövetség arról, hogy Isten népe körében is van csüggedés, megfáradás, megtorpanás. Ott a zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, a 3. és 13. versében, hogy incsétek, bátorítsátok egymást naponta, míg tart a ma, és még tart a ma, milyen jó, hogy még tart a kegyelem napja. És ez azért tart, hogy intsük, bátorítsuk egymást addig, míg lehetőségük van. Hogy egyik se keményedjék meg, és a bűn be ne csapja. Ugyancsak a zsidókhoz itt levélben olvassuk a 12. részben azt, hogy annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Igen, vannak lecsüggesztett kezek, vannak meglankadó térdek, vannak környezető lábak, vannak sántikáló életek, de lám, van esély a lecsüggesztett kezeket felemelni, a meglankadt térdeket kiegyenesíteni, a megbotlott lábakkal egyenesen járni, a sántikáló embernek újra megerősödni, meggyógyulni. Most ezért adatnak az ilyen drága alkalmak, testvérek, hogy döbbenjünk rá arra, hogy mi Isten munkatársai vagyunk, és éppen azért, mert mi nem rabszolgái vagyunk Istennek, hanem Isten munkatársai vagyunk, ezért akar újra megerősíteni, ezért bátorít, ezért vigasztal, ezért gyámolít, ezért karol föl, azért, hogy ezután is használhatók legyünk az ő szolgálatában. Incsétek egymást, mondja itt Pál apostol, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívőeket. Ugye az intés szolgálata az nem kényelmes szolgálat, nem mindig hálás feladat. Észrevenni a bűnt, egy kirívó dolgot a testvér életében, és meginteni nem mindig hálás feladat. Van, amikor visszaüt a bumerán. És lehet, hogy éppen arra tanít, hogy mielőtt én elkezdeném az intés szolgálatát, azelőtt vizsgáljam meg önmagamat. Igen, mielőtt intést gyakorolok a fele barátom irányába, azelőtt gyakoroljak önvizsgálatot, önkritikát, és ha ez olyan eredménnyel zárul, hogy Isten előtt megalázva, alázattal és szelítséggel tudom inteni a másikat, akkor lesz annak eredménye, és lesz hatása. Egy német diakonissa intézetnek az alapítója, Eva von Thiele Winkler írta le az ő memoárjában azt, hogy egyszer odament hozzá a misszionális háznak egyik nővére, és panaszkodott egy másik nővérre, egyik munkatársára, aki mindig kellemetlen és nehéz feladatokat rót reja. És kérte a főnök asszonyt, hogy intse meg azt az így viselkedő nővértársát, hogy ne rójon reja mindig kellemetlen feladatokat. Magában csendesen elmosolyodott ez a nagyon alázatos Isten szolgája, ennek a diakonissza, a háznak a vezető asszonya, és egy kis idő múlva elindult, hogy azt a kellemetlen munkát ő maga személyesen elvégezte. Szó nélkül elvégezte. Nyilván, hogy mindkét irányba hatott nagyon ez a gyakorlatias szolgálata, mert a panaszkodó is megszégyelte magát, de az, akire panaszkodott, szintén elgondolkozott, hogy másképp kellene kiosztani akár egy kellemetlen feladatot is a nővértársának. Igen, testvérek, a szeretet mindig megtalálja a saját nyelvét, és ebben nagy mester maga Jézus Krisztus, de lám még az ő egyik legnagyobb követője Pál apostol is, aki úgy tudott figyelni minden gyülekezetre, minden keresztény közösségre, hogy a legmegfelelőbb tanácsot, gyakorlati utasítást tudta írni, küldeni mindeniknek ahhoz, hogy az Isten népének a közössége valóban bátor, megvigasztalt, csüggedésmentes, lankadásmentes, szolgálatra képes közösség maradjon mindig. Hát ebben legyen segítség Isten lelke nekünk is. És hiszik, hogy ezért adta ezt a mai napot számunkra. Amen.